Kedves hallgatóink, az advent a várakozás időszaka. Annak ellenére, hogy felgyorsult életet élünk, és az értékrend is gyökeresen megváltozott az utóbbi időben, bizonyos dolgokhoz mégis ragaszkodunk. A karácsonyi készülődés közben időnként hajlamosak vagyunk megfeledkezni az ünnep valódi értékeiről, mert energiáinkat az köti le, hogy a legszebb és legtöbb ajándékokat szerezzük be, a menü legalább 5 fogásos legyen és minden ragyogjon. Pásztor Dániel, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy valójában az ünnep a hozzánk érkező, a Jézus Krisztusban megtestesült Isten ünnepe. A mi készületünk is ennek jegyében kell, hogy történjen. Találkozásunk és ünnepünk akkor lesz 2022 karácsonyán, ha befogadjuk és szívünkbe zárjuk az érkező megváltót, a békesség fejedelmét. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal, a Miskolci Egyetem nyugalmazott tanárával beszélgetünk karácsonyról, az ünnepre való felkészülésről. A felkészülés várakozás időszakában vagyunk, Jézus születésére készülünk. Pankucsi Márta, szociológus, jogász, számos publikáció, írás szerzője a vendégünk, vele beszélgetünk erről a gyönyörű időszakról, valamint a szeretet és meghittség ünnepéről, karácsonyról. Józsefnek és Máriának 9 hónapja volt felkészülni Jézus születésére. Nekünk 4 hetünk van arra, hogy felkészüljünk a karácsonyra. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a ma embere mégsem lassít advent idején. Hát hogyan kellene felkészülnünk karácsonyra?
Nehéz erre receptet mondani. Az biztos, hogy ebben a besűrűsödő időben sok ember ilyenkor úgy érzi, hogy még több a gondja, még több a tennivalója, még nehezebb az élete, mint máskor, hiszen sok a tennivaló, ajándékvásárlás, lakásrendezés, felkészülés a ünnepi étkezésekre. Ennek viszont az a veszélye, hogy ilyenkor ennyire felpörgünk, sok mindent csinálunk, hogy egyrészt nem igazán a lelki felkészülés áll az ünnepre várakozás középpontjában, másrészt mire eljön az ünnep, akkorra nagyon elfáradunk. Sokan úgy vannak vele, hogy már csak tudjuk le, legyünk túl rajta, és holtfáradtan rogynak le mondjuk a tévé elé karácsony szentestéjén. Én amikor még tanítottam az egyetemen, sok évvel ezelőtt azt javasoltam a hallgatóimnak, hogy próbálják már meg, hogy ne kapcsolják be karácsonykor a televíziót, hogy egy este, legalább szent este, hogy milyen úgy, hogy a családdal együtt lenni, hogy beszélgetni. Aztán rájöttem, hogy ez persze illúzió. Sőt, aztán nem sokkal később az egyik ismerősömtől azt hallottam, hogy amikor megkérdezte a férjétől, hogy mit kérsz karácsonyra, akkor a férje azt válaszolta, hogy legalább szenteste egy tévékészüléket nézzünk. És ez számomra a világ egyik legszomorúbb története, hogy itt tartunk, hogy a szeretet ünnepén is nem hogy tévét nézünk, hanem mindenki külön-külön behúzódik a maga szobájába, maga helyiségébe, és ott nézi a sportműsort, a sorozatot, ki milyen műsort szeret, hogy ma már az is ilyen pozitív álom, hogy akkor legalább egy tévékészüléket nézzünk, hogy akkor esetleg megszólaljunk közben. De aztán most tovább úgymond fejlődött a világ, mert több ismerősömtől azt hallottam, hogy ők azt a feltételt szabják, amikor náluk vannak az ünnepi alkalmak, hogy a gyerekeik, az unokáik legalább az étkezés idejére az okostelefonjaikat és egyéb kütyüjeiket tegyék le, és közben ne használják. És állítólag ez roppant súlyos konfliktusoknak a kiváltója, és ez már-már a személyiségi jogok lábbal tiprása, hogy ennyit kérnek, hogy ennyit szeretnének, hogy akkor legalább addig, akkor figyeljünk egymásra. Ugye azt mindenki tudja, meg mondogatjuk, hogy karácsony, az a szeretet ünnepe, arra készülünk, várjuk a szeretteinket, elmegyünk hozzájuk, mert hogy szeretjük egymást. De azt hiszem, hogy ez az időszak alkalmas kellene, hogy legyen arra is, hogy egy kicsit megkérdezzük magunktól, hogy mit is értünk mi azon, hogy szeretünk valakit, hogy mit jelent a szeretet. Azt gondolom, attól tartok, hogy a szeretet az sokszor leegyszerűsödik a gondozásra, gondoskodásra. Szeretlek, főzök neked ebédet, kivasalom az ingedet, vagy a férj mondjuk levágja a füvet, kicserélem a kocsidon a nyári gumit téli gumira, és akkor elmegyünk, veszünk ezt, azt, meglátogatjuk egymás szüleit, gondozunk, gondoskodunk, gondozzuk a lakásunk tárgyait, kitisztítjuk, kifényesítjük, kicseréljük, de hogy a szeretet talán mégis valami más is, hogy a szeretet az valami olyasmi, ami miatt egyáltalán megszületett Jézus, hogy a Jóisten azt gondolom, hogy tényleg azért jött el közénk emberré válva, vagy küldte el hozzánk a egyszülött fiát, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan lenne érdemes élni, hogy hogyan lehetne élni, hogy amikor azt mondjuk, hogy Isten a saját képmására teremtett bennünket, akkor nyilván nem arra kéne gondolnunk, hogy két fülünk, meg egy órunk lett, és hogy ebben hasonlítunk rá, hanem valami másban. És azt gondolom, hogy ez a más, ez éppen az a fajta szeretet, ami nem merül ki ilyen tárgyi, anyagi, biológiai jellegű dolgokban, hanem ami a másikra való rácsodálkozás. Ahogy Jézus születésére, mint a csodára várunk, hogy a fény születik meg, hogy fényesebb, szebb lett, élhetőbb lett általa, örömtelibb a világ, hogy örömhír, hogy meg fog születni, hogy ugyanígy magunkban is meg kellene próbálni legalább, hogy bennünk is szülessen meg Jézus ebben az értelemben, hogy a szeretet, az öröm, a másikra való odafigyelés, az, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy nem a rosszat keresem benne, nem azt, hogy már megint mit felejtettél el, már megint behoztad a sarat, már megint nem tetted el magad után a poharat, meg mindaz, amivel a napjainkat, a mindennapjainkat elszürkítjük a legnagyobb jó indulattal, hiszen mi mindig jót akarunk, jó szándékkal próbáljuk a gyerekeinket, a időszüleinket, a társainkat valami általunk elképzelt jobb felé vezetni, és közben elfelejtünk rájuk csodálkozni, rájuk kérdezni, megpróbálni megtudni, hogy ők mit szeretnének, hogy mit is szeretnénk, hogy egyáltalán mi magunk mit szeretnénk ettől az élettől, hogy mit gondolunk arról, hogy miért született meg Jézus, és miért születtünk meg mi. Csak azért, hogy letöltsünk itt kinek mennyi adatig, néhány évet, évtizedet, vagy esetleg van valami más dolgunk, hogy valamire hivatva vagyunk, hogy a Jóisten nem véletlenül küldött ide bennünket, hogy a mi életünknek is, ha nem is olyan csodálatos és gyönyörű és az egész világnak szóló, mint a Jézusé, de a mi életünknek is valami üzenete van, vagy lehet, és hogy erre kéne figyelnünk, és hogy a társaink, akiket szeretünk, hogy azoknak az élete is szólhatna valami gyönyörűségesről, hogy mennyivel több örömünk lehetne, hogyha megpróbálnánk ezt a csodát keresni a másikban, meg talán önmagunkban is.
Isten nem fukarkodott, hiszen a legdrágább ajándékot, egy szülött fiát adta az emberiségnek karácsonyra, és a napkeleti bölcsek is akkor legnemesebb ajándékait vitték az újszülött Jézusnak. Karácsonykor viszont sokan vannak olyanok, akik arra törekednek, minél drágább ajándékot adjanak szeretteiknek. Miben áll az ajándékozás jelentősége? Miért gondoljuk azt, hogy minél drágább és minél nagyobb ajándékot adunk valakinek, annál jobban fejezzük ki a szeretetünket? Ez honnan ered?
Egészen biztos, hogy ez az elanyagiasodott világ, ahol mindennek a mércéje a pénz lett, hogy a munkánkat, a teljesítményünket pénzben mérik, amit elkészítünk, a termékek, az áru, a szolgáltatások, mindent pénzben mérnek. hogy minden, amire vágyakozunk, amire szükségünk van, az pénzért vásárolható. De vajon tényleg minden? Én azt gondolom, meg szerintem nagyon sokan úgy gondoljuk, és tudjuk is ezt valahogy szerintem mindannyian, hogy az igazán fontos dolgok, azok nem vásárolhatók pénzért, azok nem szerezhetők meg, és hogy nem a általunk karácsonyi ajándéknak szánt tárgyaknak a pénzbeli értéke jelenti a másik ember számára se, vagy a mi számunkra se annak a valódi értékét, és mégis beleesünk ebbe a hibába, jönnek a reklámok, halljuk a celebektől, halljuk a mindenféle véleményformáló, elithez tartozó emberektől, hogy ők ezt veszik, ők ilyen szolgáltatást ajándékoznak, vagy éppen ilyen vagy olyan wellness hotelekben töltik a karácsonyt. Én ezen annyira megdöbbentem, amikor először hallottam, december elején voltunk egyszer a férjemmel egy ilyen gyógyfürdőben, és nagyon kevesen voltunk akkor, és mondták a pincérek, az ott dolgozók, hogy na majd karácsonykor, akkor lesz itt a nagy forgalom, és én tágra nyílt szemekkel visszakérdeztem, hogy mikor, hogy karácsonykor nem zárnak be. Én azt gondoltam, hogy karácsonykor mindenki otthon van, és a családja körébe tölti az ünnepet. Mondták, hogy ó, de hogy az a legforgalmasabb időszaka az évnek. Most nyilván mindenki másként látja jónak, és úgy alakítja az életét, ahogy akarja, csak itt megint a pénzért vásárolható szolgáltatások, a pénzért vásárolható javak mindent felülírnak, és közben sok helyen elmarad az igazi ajándék. De azért nem mindenütt. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, mert minden karácsonykor, most már évek óta kapok egy olyan ajándékot, ami semmi féle pénzzel vásárolt dologgal nem pótolható. Új csanáloson élnek a rokonaim, és új csanáloson sok év szünet után újra úgymond divatba jött, újra visszatért a kántálás nagyon szép szokása. És ők mennek kántálni, és mindig felhívnak engem telefonon, és végig hallgathatom nem az egész kántálást, de akkor egy kántáló éneket. Tavaly még édesanyámmal együtt hallgattuk meg a Csáki család telefonját újcsanálosról, és azt gondolom, hogy ez az igazi ajándék, amikor elmennek egymáshoz az emberek, akik szeretik egymást, akik ismerik egymást, és énekelnek, és együtt vannak, és behívják egymást, pár szót mondanak, és persze van sütemény, van egy pohár bor, de a találkozás, az
és
igazi
a beszélgetés,
találkozás.
És az igazi beszélgetés, és ez számomra tényleg nagyon érdekes hallani, hiszen én gyermekkoromat Kárpátalján töltöttem, Ungváron, és ott az nekünk természetes volt, holott nem lehetett tulajdonképpen a magyaroknak karácsonyt tartani, de ez nem tántorított el senkit attól, hogy elmenjen és kántáljon, és ha tiltott is volt a karácsonyfa, fenyőfa vásárlása az ünnep előtt, akkor is mindenkinek állt a karácsonyfája a nappaliban, és számomra ez volt az igazán nagy ünnep, hogy szenteste, miután megvacsorázott a család, elindultunk a rokonokhoz, és kántáltunk. Amit én most már több tíz éve nem hallok, és nem is szokás, és amikor a barátaimtól, ismerőseimtől kérdezem, hogy szoktak-e kántálni menni, mindenkitől azt hallom, hát bizony ők nem tudják, hogy mi ez. És ez annyira szomorú, de hogyha visszajön, hogyha most már ez újcsanálosan például divatba jött, akkor van arra esélyünk, hogy visszahozzuk ezeket a hagyományokat újra.
Igen, én azt gondolom, hogy nekem is a gyerekkori karácsonyaim, meg még inkább, amit édesanyám, még a szüleim meséltek, vagy a nagyszüleim, hogy ugye most annyira szomorúnak, meg kilátástalannak látjuk a világot, hogy háború dúl a szomszédunkban, és tényleg nagyon szomorú ez. De ahogy a szüleim, nagyszüleim elmesélték, amikor itt dúlt a háború, akkor sem mondtak le a karácsony megünnepléséről, akkor is volt karácsony, és almák és diók csüngtek a karácsonyfáról, nem egyéb díszek, és az én gyerekkoromban is én emlékszem még, amikor az igazi gyertyát a gyertyatartóba beleraktuk, és hát persze tűzveszélyes volt időnként, nagyon oda kellett figyelni, mert meggyulladt egy-egy fenyőág, de ott voltunk mellette, elfújtuk, nem gyulladt ki a ház, nem lett semmi tragédia belőle, és micsoda illata volt annak, vagy milyen illata van a fenyő illatnak. Most elgondolkodtam a napokban, hogy milyen is legyen az idei karácsony. Voltak olyan karácsonyok, amikor a 6 személyes asztalt még ki kellett húzni, és jöttek Nyíklátházáról a férjemnek a szülei, testvérei, élt az én nagymamám, anyukám, együtt karácsonyoztunk. Aztán egy idő múlva már nem kellett kihúzni a 6 személyes asztalt, aztán már egyre kevesebben voltunk, de még tavaly is 3-an voltunk. A legkritikusabb karácsony az számunkra a Dávid halála utáni karácsony volt. Dávid 2006. november 26-án halt meg, alig, hogy ocsúttunk, jött a karácsony, és akkor Imrével tanakodtunk, hogy egyáltalán vegyünk-e karácsonyfát. Aztán úgy döntöttünk, hogy vegyünk, hiszen mégiscsak ott van édesanyám, neki a bátyja, bejön Nyíklátházáról, hát tegyünk úgy, mintha. És akkor megvette a karácsonyfát, és eljött ugye a szenteste napja, kiment reggel, hogy megfaragja a fát, és jött be, hozta a talppal együtt, és tettük volna le a szokásos helyre, és nem tudtuk letenni, mert megfaragta ugyan, de fordítva tette bele a talpába, a tartójába. Olyan képletes volt ez, hogy feje tetejére fordult a világ, hogy már a karácsonyfa se áll meg a talpán, semminek nincs többé helye, semmi nem jelenti azt, amit korábban jelentett, hiszen a karácsonynak Dávid december 18-án született, pont karácsonyra vittük haza a születése után, tehát a karácsonynak volt még egy ilyen plusz tartalma. És ott álltunk a fordítva belerakott karácsonyfával és a talppal, és akkor kiment, és kivette, és belerakta rendesen, és behozta, és felöltöztettem a fát, és meggyújtottuk a csillagszórót, és akkor is volt karácsony. Most is lesz karácsony, akármilyen nehézség vagy mélység van az ember életében, azt gondolom, hogy karácsony tényleg lehet, legyen a reménynek az ünnepe, annak, hogy a legnagyobb mélységből is fel lehet jönni, hogy lehet találkozni, hogy nem vagyunk magunk. Ugye, mi most a társammal ketten leszünk, és veszünk karácsonyfát, és így ünnepelünk majd. De vannak a barátaim, ismerőseim között olyanok, akik egyedül lesznek. És milyen lesz az ő karácsonyuk? Pont beszéltünk róla, hogy akkor is lesz karácsony, akkor is ünnep lesz. Hiszen ilyenkor tudja az ember legjobban megérezni, hogy nem csak a biológiai testi létezők vagyunk. Ha azok lennénk, akkor rég feladtam volna én is például. De hogy az embernek van lelke is, és hogy megígérte nekünk, hogy belünk marad a világ végezetéig, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a jó Isten, Jézus velünk van, és hogyha elfogadjuk, beengedjük, akkor megszűnik az az iszonytató magány, az a fajta kétségbeesett feleslegesség érzet, ami olyan könnyen úrrá tud lenni az emberen, de persze ezt be kell engedni. Ugye gyakran mondja Gecse Attila, református lelkészünk az Isten tiszteleten, hogy ott áll az ajtónk előtt, és vár, hogy beengedjük. De hogyha nekünk túlságosan hangosan bömböl a tévé, hangosan szól a zene, akkor nem tud bejönni, hogy rajtunk áll, hogy kit engedünk be, hogy kivel fogunk találkozni, hogy olyan szép most a múlt vasárnapi ige, amit a budapesti fasori református templomban hallottam, és érdekes módon egy héttel ezelőtt pedig az újcsanárosi református templomban, hogy az idős Simeon találkozása a kisded Jézussal, hogy nekik is tenni kellett azért, hogy létrejöjjön ez a találkozás, hogy Máriának és Józsefnek ott volt a törvény, ami előírta, hogy a 6 hetes elsőszülött fiút fel kell vinni a templomba, és felvitték a templomba, és az öreg Simeonnak is biztos fájtak a lábai, fáradt volt, esetleg fázott, vagy túl melege volt. Ezernyi kifogás, mi az életünk tele van ilyen kifogással, hogy mit miért nem teszünk, miért mulasztunk el találkozásokat Jézussal, a szerelmünkkel, a szeretteinkkel, az élet szép dolgaival, a természettel, mert most túl hideg van, túl meleg van, túl fáradtak vagyunk, ez az amaz. Nekik is lett volna kifogás, és mégis felment az öreg Simeon, és találkoztak, megtörtént a csoda, hogy a mi életünkben is megtörténhet a csoda, megint karácsony lesz, erre nyitott szívvel kellene talán készülnünk.
Számodra mi az, ami hiányzik azokból a gyerekkori karácsonyokból? Ugye beszéltünk arról, hogy a kántálás az szinte eltűnt az utóbbi évtizedekben, de melyik az a hagyomány, amelyet nem vittünk tovább, és ami úgy hiányzik azokból az időkből?
A találkozásnak az a formája is a gyerekkori karácsonyaimnak része volt, hogy szenteste a legszűkebb család volt együtt, de aztán másnap elindultunk, és elmentünk a nagynénéimhez, a keresztüleim eljöttek, tehát hogy nem csak a virtuális világban találkoztunk, nem csak telefonon hívtuk fel egymást, vagy nem e-mailt küldtünk. Ugye tele van a Facebook a különböző csillogó, villogó, ilyen-olyan karácsonyi köszöntőkkel, meg egyebekkel, csak egyetlen szó, egyetlen kézsimítás mennyivel többet jelentene. Én azt gondolom, pláne most így a Covid évei után, amikor tényleg, ha akartunk, se tudtunk menni egymáshoz. Én annyira azt vártam, nem csak karácsony idején, hanem úgy általában is, hogyha vége lesz a járványnak, akkor az emberek alig várják majd, hogy kimehessenek, találkozhassanak, átöleljék egymást, beszélgessenek, együtt legyenek. És aztán úgy látom, hogy ez nem igazán jön össze. Én abban bízom, hogy a karácsony, miközben egyszerre az elcsendesülés a magunk lelkébe visszavonulásnak az időszaka, vagy az erre való felkészülés, de egyúttal mégiscsak annak az időszaka is, hogy találkozzunk és beszélgessünk, és ne csak azt daráljuk el, hogy mi történt, mit vettünk, kivel találkoztunk, hol fáj, milyen gyógyszert szedünk, és ezek a szokásos, ha tetszik, fecsegéseink, hanem milyen jó lenne mondjuk a saját magunkra vonatkozóan is végig gondolni, meg a másik embertől, akit szeretünk, akivel együtt leszünk, azoktól megkérdezni, hogy mire számítunk, mire készülünk, mit szeretnénk elérni a személyes életünkben. Nem az, hogy kiszámíthatatlan, hogy ez lesz, az lesz, hanem amit igazán szeretnénk, ami fontos nekünk, amit itt nem akarunk elmulasztani. Mert hogy aztán majd megint kezdődik egy új év a maga rohanásával, a maga napi kihívásaival, és olyan szörnyű az, hogyha úgy múlnak el az évek, hogy közben elmulasztjuk azokat a hivatásainkat elmulasztani, azokkal a talentumainkkal nem élünk, amit a Jóisten adott nekünk, és újra mondom, úgy gondolom, hogy tényleg komolyan kéne vennünk azt, hogy Jézus példát adni jött ide közénk, hogy a szeretetre, a másik emberrel való törődésre is példát adott, meg arra is, hogy bármilyen nehéz, meg kell tennünk azt, amire hivatottak vagyunk, ami a feladatunk, és mindannyiunknak van ilyen dolgunk, szóval, hogy ezt a lehető legjobb önmagunkat kellene megpróbálni megvalósítani, és ehhez adhat erőt, ezt ragyoghatja be a maga fényével karácsony.
Kedves hallgatóink, Pankocsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk az előző percekben az adventi időszakról, a karácsonyra való felkészülésről.